Kedves hallgatom!
János evangéliuma 18. részének 3. versével folytatjuk ige magyarázatunkat.
Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Lukács evangélista leírja, hogy mit mondott Jézus. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Lukács evangéliuma, 22. rész, 52. vers. Ez azt tükrözi, hogy egy egész csapat ment ki érte. A légió tized része a csapat, és körülbelül 500 emberből állhatott. Máté kijelenti, hogy nagy sokaság ment ki Júdással együtt. Miért mentek ilyen nagy tömegben kardokkal és botokkal? A tömeg tudta, hogy Jézus csodákat vitt véghez, és azt gondolták, hogy ha elég nagy katonai csapatot vezényelnek oda, akkor elfoghatják őt. Figyeljük meg Urunk méltóságát. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? János evangéliuma, 18. rész, 4. vers. Barátom, azt gondolod, hogy ő csak egy szegény, gyenge ember, akit csapdába ejtettek bizonyos ravasz vallásos vezetők és Róma hatalma? Ha nem adta volna nekik át önmagát, minden fegyverük teljesen haszontalan és értéktelen lett volna. Azok pedig így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. János evangéliuma, 18. rész, 5. vers. Nem akarom ezt átugrani, mivel nem akarom kihagyni a magyarázatát semmiért sem. Így nevezik. A názáreti Jézus. Nem adják meg neki az őt illető méltóságot. Nem nevezik őt Krisztusnak. Ez rendben is van, mert Jézus az a név, amely minden név fölötti. Eljön az a nap, amikor a földiek, a föld alattiak, és maga a pokol is meghajtja térdét Jézus nevére. De most ez a tömeg nem ismeri el őt megváltónak, Krisztusnak, az élő Isten fiának. Nem ismerték őt. Minden más fölött az a furcsa, hogy Júdás először nem ismerte meg őt. Miért nem ismert rá Júdás? Pál ezt mondja, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek. És így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. 2. Korintusi levél, 4. rész, 3. és 4. vers. Azt olvassuk, hogy a testies ember nem fogadja el Isten lelkének dolgait, és nem is ismeri azokat, mert csak lelkileg lehet felismerni. Azt hiszem, Júdás azért nem ismerte fel Jézust, mert úgy állt ott Jézus, mint a dicsőség ura. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. János evangéliuma, 18. rész, 6. vers. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, 1. rész, 14. vers. Még ebben a sötét órában is, amikor az Úr Jézus átadta magát, mint Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, bemutatta istenségét, és a földre estek előtte az emberek. Kijelentette nekik, hogy teljesen ura a helyzetnek, és nem tartóztathatnák le őt engedélye nélkül. Nem azért estek el előtte, hogy imádják őt. Félelmükben és teljes rémületükben hanyatt estek. Azt hiszem, teljes zűrzavar volt abban a pillanatban, amikor hanyatt estek. Nem egyszerűen a názáreti Jézust látják, hanem az Isten embert, a dicsőség urát. Ezzel beteljesült a következő profécia. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. 27. Zsoltár, 1. és 2. vers. Ez az isteni oldal. Aztán a 35. Zsoltár 4. verse elmondja az emberi oldalt. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek. Hátráljanak meg és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem. Majd figyeljük meg a 40. Zsoltár 15. versét. Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Milyen beteljesedés történik itt, amikor az Úr egy rövid pillanatra kinyilvánítja nekik dicsőségét. A názáreti Jézust keresik. Ő itt van, de ő a dicsőség ura. Barátom, te kit látsz az Úr Jézus Krisztusban? Tudod, hogy ő kicsoda? A megtéretlen ember nem ismeri őt. Az emberek olvashatják a Bibliát, és nagyon vallásosak, és nagyon erkölcsösek lehetnek, és nem látják, hogy a názáreti Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. János evangéliuma, 18. rész, 7., 8. és 9. vers. Figyeld meg az Úr Jézus Krisztus méltóságát. Minden a kezében van. Még meg is mondja nekik, hogy kit tartóztassanak le, és kit ne tartóztassanak le. Van egy profécia, mely szerint a pásztort megverik, és elszélednek a juhok. És Jézus azt mondta, hogy egyet sem veszített el közülük. A tanítványokat nem fogták meg. Nem érdekes, hogy ők szabadok maradtak? Az ember azt gondolná, hogy majd összeszedik őket tanúkként, vagy bűnrészesekként, de nem tették. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét, a szolga neve pedig Málkus volt. János evangéliuma, 18. rész, 10. vers. Miért nem tartóztatták le Simon Pétert ezért? Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? János evangéliuma, 18. rész, 11. vers. Lukács evangélista elmondja, hogy Jézus megérintette az ember fülét, és meggyógyította őt. De miért nem tartóztatták le Pétert? Mert az Úr Jézus kijelentette: ezeket engedjétek el. Ezt parancsként mondta. Simon Péter, a szegény, tanulatlan halászember valószínűleg igazán okoskodott magában. Megkérdezte az Úrtól, hogy miért nem mehet oda, ahova ő megy. Megmondta, hogy leteszi még az életét is az Úrért, és ezt komolyan is gondolta. De az Úr kijelentette, hogy nem ismeri önmagát, és megtagadja az Urat azon az éjszakán. Nagyon könnyű olyan keresztényeket találni, akik oda szentelik, majd ismét oda szentelik életüket az Úrnak. Simon Péter előre jött volna minden meghívásra, és ezt komolyan is tette volna. A probléma csak az, hogy ezt nem hozhatjuk létre a saját erőnkből. Ezt tapasztalta maga Pál apostol is. Azt mondta, hogy az akarat megvan ugyan benne, de nem tudja kitalálni, hogy miként hajtsa végre. Csak a Szentlélek hatalma hozhatja létre azt, hogy átadjuk magunkat Krisztusnak. Azt hiszem, Péter okoskodott magában, és ezt gondolta: megmutatom neki, hogy meghalok érte. Péter jó halász volt. Szakszerűen tudta kivetni a hálót, de rosszul kezelte a kardot. Csak egy fület vágott le, amikor le akarta fejezni a szolgát. Urunk azt mondja Péternek, hogy tegye el a kardját. Korábban, amikor Jézus tanácsolta nekik, hogy legyenek kardjaik, azt a saját védelmükért kellett vinniük, nem Jézus védelméért. Urunk átadja magát az elfogók kezébe. Kész arra, ahogy mondja, hogy megígya a keserű poharat, amit az atya adott neki. Számos pohárról szó van a Szentírásban. Van az üdvösség pohara. A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. 116. Zsoltár, 13. vers. Azután van a vigasztalás pohara. Nem törnek meg gyászoláskor szokásos kenyeret. Vigasztalásul a halottért. Nem itatnak senkit a vigasztalás kelyhével, még apjukért és anyjukért sem. Jeremiás próféta könyve, 16. rész, 7. vers. Van azután az öröm pohara. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal. Csordultig van poharam. 23. Zsoltár, 5. vers. Ezt a poharat, amit az Úrnak kellett kiinnia, az atya adta neki. Az félelmetes pohár volt, és Jézus így imádkozott a Gecsemáné kertjében: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ez az ítélet pohara volt, amit kiívott értünk a kereszten. Aki hátat fordít Jézus Krisztusnak, annak magának kell majd kiinnia az ítélet poharát. Jézus kiitta értünk, jól lehet egyáltalán nem érdemelte meg. Emlékezz rá, hogy ő tökéletes volt emberségében, teljesen bűn nélküli, és mégis kiitta a gyűlölet poharát, mert az a te és az én bűnöm pohara volt. Van aztán egy másik pohár is, az ítélet pohara, amit ennek a világnak kell kiinnia. Azt hiszem, hogy a hét csésze a harag pohara, ami kiömlik a gonoszokra, ahogy le van írva a Jelenések könyvében ennek beteljesedése. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen az osztályrészük. 11. Zsoltár, 6. vers. Ez az ő haragjának pohara. Ezt mondta nekem az Úr, Izrael Istene. Vedd el kezemből ezt a serleget, amelyben a harag bora van, és adj inni belőle minden népnek, amelyhez küldelek. Jeremiás könyve, 25. rész, 15. vers. Figyeld meg ismét, hogy az Úr Jézus mit mond Péternek. Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hűvejébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Ez nem azt jelenti, hogy ő a bíró, és ezt parancsa issza ki, hanem vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Nincs ennél magasabb rendű készség. Ne tápláljunk magunkban olyan gondolatot, hogy az Úr ezt tétovázva tette. A zsidókhoz írt levél 2. részének 2. verse ezt mondja róla. Aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték. Ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. János evangéliuma, 18. rész, 12. és 13. vers. A vallási vezetők szőtték ezt az összeesküvést. Mivel féltek a néptől, Urunk kiment a városból, hogy megadja nekik a lehetőséget, amire szükségük volt letartóztatása érdekében. Előre ment méltóságában és dicsőségében. Elfogták és megkötötték őt, ami nem volt szükségszerű. Ő a bárány, aki megöletett a világ fundamentumának felvettetése óta. Ő a bárány az őt nyírói előtt, és semmi ellenállást nem tanúsít. Először elvezették Annáshoz. Csak János evangélista írja le ennek részleteit. Nagyon is nyilvánvalóan ő volt abban a helyzetben, hogy meglássa azt, amit a többiek nem láttak. Annás volt a főpap, és valószínűleg még a főpap palotájának a lakásában lakott. A világi történészek bizonyságot tesznek arról a tényről, hogy Annás volt az egyik legragyogóbb elméjű, és az egyik legrabaszabb és legsátánibb az összes főpap között. Kajafás volt az, akit a római kormány elfogadott, de a vallási csoport valódi feje a vén Annás volt. Azt hiszem, ő volt a valódi vezető politikus, aki tudta, miként kell Rómával bánni. Megítélésem szerint ő szervezte meg az Úr Jézus Krisztus letartóztatását, kihallgatását és keresztre feszítését. Az egész kihallgatás nevetséges volt, és azt hiszem, hogy Annás volt mindezek mögött. Először Annáshoz vitték Jézust. Milyen nagy igazságtalanságot követtek el a zsidók évszázadok óta. Károsztatják őket Annás, Kajafás és Pilátus bűnéért. Én nem vállalom a felelősséget saját népem gonosztevőinek bűnéért. A római katolicizmus évszázadokon át a zsidókat Krisztusgyilkosoknak nevezte, ami alapja lett Európában az antiszemitizmusnak. De ők semmivel sem hibáztathatók jobban, mint a pogányok. A végső elemzésben mindnyájan felelősek vagyunk az Úr Jézus haláláért. Ő a világ bűneiért halt meg. Nem lehet ujjal mutogatni egyik embercsoportra és nemzetiségre sem. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. János evangéliuma, 18. rész, 14. vers. Azt hiszem, János itt bemutatja, hogy már előre elrendeltetett, hogy az Úr Jézus meghaljon. Ezt már régen eldöntötték a mennyben. Az idős Annás tudta, hogy milyen vádat kell kovácsolni az Úr Jézus ellen, hogy meghozzák a halálbüntetést, ami a római hatóságok hatáskörébe tartozott. Az egész kihallgatás a törvénykezés megcsúfolása volt. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. János evangéliuma, 18. rész, 15. vers. Ez a másik tanítvány nyilvánvalóan János volt. János feltehetően benfentes volt Jeruzsálemben, és ez képessé tette őt arra, hogy valaki mást is bemenni segíthetett. Láttatni akarom, hogy Jánost nyilvánvalóan ismerték ezekben a körökben, és János odamenetele egyáltalán nem okozott neki kísértést. De ugyanaz halálos veszély volt Simon Péterre nézve. Kívül állt a katonákkal, amikor János engedélyt kapott neki, hogy bemehessen a belső udvarra. Láttatni akarom ezt a kis közjátékot Kajafás palotájában. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, hálát adok neked az Úr Jézus Krisztus áldozatáért, azért, hogy ő, mint Isten báránya, meghalt a világ bűneiért, és az én bűneimet is eltörölte áldozatával. Könyörülj rajtam, hogy szolgáljam ő teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Amen.